Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről, azok szerzőivel beszélgetünk. A mai 10. adásban Németh Ágnessel, az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása 2022 című könyvszerzőjével beszélgetünk. Németh Ágnes 1969-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait először az ELTE természettudományi karán végezte, ahol biológusként diplomázott, majd ugyanitt doktorált humánbiológia szakterületen. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása nemzetközi kutatócsoportjának 1996 óta tagja, a magyar kutatócsoportnak 2004 óta vezetője. Főkutatási területe az iskoláskorúak életmódjának kutatása, valamint a biológiai és pszichoszociális érés összefüggései. Jelenleg az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának tudományos főmunkatársa, kutatásai mellett a pszichológus képzésben oktat. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 2022 című könyve 2024-ben jelent meg. A kutatás, mely a könyv alapja, 2017-ig különböző egészségügyi módszertani intézményekben, mint például az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben folyt, melynek Németh Ágnes és a kutatócsoport tagjai is nagyrészt munkatársai voltak. És akkor most vendégemhez, Németh Ágneshez fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélgethetünk.
Az első kérdésem az általánosságban a kutatásról lenne. Milyen országok tartoznak hozzá, mikor kezdődött, és mit lehet tudni róla, milyen fontosabb információ?
Egy nagyon régmúltú kutatásról van szó, már az 1980-as évek elején elhatározta néhány skandináv ország, hogy szeretnének a gyerekek egészségéről, egészséggel kapcsolatos szokásairól információkat gyűjteni, és kifejezetten nemzetközi szintéren, hogy össze tudják hasonlítani egymás országait. Tehát ez a projekt azt hiszem, hogy 1983-ban indult először három ország részvételével. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet felfigyelt erre a jó kezdeményezésre, és úgymond a védő szárnyai alá vette, és úgy gondolta, hogy érdemes bővíteni ezt a projektet, és Magyarországot kérte fel elsőként a csatlakozásra az akkori szocialista blokk táborából, úgyhogy hazánk elsőként csatlakozott Közép-Kelet-Európából 1985-ben, és 1986-ban történt meg nálunk az első adatgyűjtés. 85 óta, a 85-86-os tanévben, mert az adatgyűjtés az mindig tanévekhez kapcsolódik, ugye iskolai alapú vizsgálatról van szó. Tehát a 85-86-os tanév óta 4 évenként gyűjtenek országosan reprezentatív adatokat a tagországok, és 1985 óta folyamatosan bővül ez a nemzetközi kutatócsoport, és ma már körülbelül 50 tagországot számlál. Szóval az 50 tagország nagy része az Európából van, ezen kívül Észak-Amerikából Kanada és néhány közép-ázsiai ország csatlakozott még. Az európai régió szerint, a WHO beosztás európai régiója szerint, mert ez régi hagyomány, a Szovjetunió volt tagállama is, így hagyomány szerint oda tartoznak az európai régióhoz.
És a magyar kutatócsoport mióta működik, és mivel foglalkoztok igazából?
A kutatócsoport 85 óta működik, természetesen ez ugye most már 4 évtizedet jelent egészen pontosan. Ez azt jelenti, hogy az eredeti kutatócsoportból már senki nincsen benne a jelenleg működő kutatócsoportban, de természetesen folytatólagos ez a dolog, tehát az én úgymond mesterem, akitől én is tanultam ennek a kutatásnak a csinyát, binyát, ő volt a második kutatásvezetője ennek a csoportnak, dr. Aszman Anna, főorvosasszony, úgyhogy ez így folyamatosan adjuk át a stafétabotot, lassan már én fogok következni, hogy a következő generációnak átadjam. De 85 óta teljes egészében, teljes mellszélességgel részt vesz Magyarország ebben a projektben, tehát mint az előbb említettem, 4 évenként van minden országban, vagy majdnem minden országban országosan reprezentatív adatfelvétel, van néhány olyan állam, ahol csak valamilyen regionális szintű adatfelvétel van, de Magyarország annyira oszlopos tagja ennek a kutatócsoportnak, hogy 4 évtized, azaz 10 adatfelvétel, és ez mind megvalósult, néha kisebb-nagyobb nehézségek árán, de 10 országosan reprezentatív adatgyűjtésünk van már. És a kutatási terület Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden országnak minden területtel kell foglalkoznia. Uh-huh. Ugye a kutatás neve iskoláskorú gyermekek egészség magatartása. Ez azt fedi le, hogy mindenféle olyan magatartás formával foglalkozunk, amely a gyerekeknek az egészségét befolyásolja. Hát ez gyakorlatilag minden. Tehát köznapiban úgy is fogalmazhatnánk, hogy a gyerekeknek az életmódját vizsgáljuk, mert ez nyilvánvalóan nagyon erős befolyással van az egészségükre. De még az nagyon fontos, hogy az életmódi elemeken kívül egy fontos kutatási kérdésünk, hogy milyen az ő szubjektív jóllétük, a mentális egészségük. A szubjektív jóllét az azt jelenti, hogy ők maguk hogyan érzik saját, tehát hogyan látják saját magukat, hogy hogyan érzik magukat. Ez önbeszámolós adatfelvétel, majd egy kicsit később beszélek a módszertanról. Ez nagyon fontos, mert az, hogy ők szubjektíve hogy élik meg a jóllétüket, az nagyon-nagyon erős korrelációban van a tényleges egészségi állapotukkal. Tehát vizsgáljuk az egészséggel kapcsolatos szokásaikat, vizsgáljuk a szubjektív jóllétüket, és nagyon sokféle háttértényezőt, amely mindezeket befolyásolja. Tehát egyéni pszichológiai háttértényezőket, akkor társas kapcsolataikat, családi, kortárs, baráti kapcsolatok, és a különböző úgynevezett, úgy mondjuk szakszóval, hogy settingek, tehát azok a környezeti helyzetek, amelyekben ők élnek, tehát a családon túl például az iskolai környezet, az egy nagyon-nagyon fontos tényező az ő életükben. És akkor azt nézzük, és akkor most így nagyjából el is mondtam a kutatásnak az elméleti hátterét, hogy az egészségmagatartások, erről majd részletesebben is beszélek, hogy mik ezek, illetve az ő szubjektív jóllétüket meghatározó különféle mutatók, azok milyen összefüggésben vannak a háttértényezőkkel, a befolyásoló tényezőkkel, hiszen ezeknek az ismeretében tudunk mondjuk ajánlásokat, tanácsokat megfogalmazni egészségfejlesztő stratégiák tervezéséhez, meg egyáltalán azoknak, akik egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkoznak, hogy támpontot tudjunk adni a számukra.
Uh-huh. És akkor rátérve maga a kötetre és a kutatásra, mik a legfontosabb eredmények, hogy mi az, amiről így, ami leginkább érdemes beszélni, amikor erről a kutatásról van szó, vagy mindenről?
Igen, persze mindenről, de majd bele fogok menni a részletekbe, csak akkor itt most beszélnek egy nagyon kicsit a kutatásnak a módszertanáról, hogy jól értsék a kedves nézők és hallgatók, hogy hogyan kell ezeket az adatokat értelmezni. Tehát a célcsoport, a vizsgálati csoport, az a serdülő korosztály, és ugye a kutatás neve iskoláskorú gyermekek, ez azt is jelenti, hogy az iskolába járó gyerekekről van szó, mert iskolai környezetben történik az adatfelvétel. Felső tagozatos iskolásokat, illetve középiskolásokat kérdezünk. Egészen pontosan nemzetközileg 3 korcsoportot határoztak meg, hogy őket vizsgáljuk, a 11, a 13 és a 15 éves korosztályról van szó. Legtöbb országban és nálunk is ez praktikusan úgy valósítható meg viszonylag költséghatékonyan, hogy azt az évfolyamot választjuk ki, azt az iskolai évfolyamot, ahol a legtöbb ilyen korú gyerek van. Úgyhogy ez az 5., 7. és 9. osztály, úgyhogy valójában ezekre az évfolyamokra reprezentatív a vizsgálatunk. És Magyarország magánszorgalomból már 1990 óta, tehát a második vizsgálatunk óta 17 éveseket is, tehát a 11. évfolyamosokat is bevonja, úgyhogy mi négy korcsoportot vizsgálunk. Tehát ez egy iskola alapú vizsgálat, az iskolába megyünk a gyerekeket megkérdezni. A mérőeszközünk az kérdőív, önbevallásos kérdőív, tehát a gyerekek maguk töltik ki a kérdőíveket. Ezek a kérdőívek egészen 2022-ig, a legutóbbi felmérésünkig papírceruza alapúak voltak, és utána digitális adatrögzítés történt. Legutóbb már sikerült teljesen online megvalósítani, az iskolai infrastruktúrákat felhasználva. Tehát hála Istennek Magyarországnak is már olyan az internetes és digitális lefedettsége, hogy ez megvalósítható. Ami nagyon fontos, ugye majd részletekbe megyek, hogy pontosan miket kérdezünk a gyerekektől, sok úgynevezett szenzitív, érzékeny kérdés is van, tehát szerfogyasztás, középiskolásoktól szexuális magatartást is kérdezünk, és akkor laikus hallgatókban mindenképpen felmerülhet az a kérdés, hogy na jó, de akkor hogyan várhatjuk el, hogy a gyerekek erre őszintén válaszoljanak, és valós adatokat kapjunk ezekre a kérdésekre. Régóta fejlesztjük ennek a módszertanát is a kutatásban, és erre vannak szintén tudományos bizonyítékok, hogy működnek jól az ilyen kérdőívek, hogy ténylegesen jól tudjuk becsülni, mert azért mindig csak becslésről van szó, de megközelítően becsülni tudjuk a tényleges adatokat. Az egyik az, hogy ugye névtelenek a kitöltések, tehát a gyerekek, amikor papír volt, akkor soha nem írták rá a nevüket a papírra, sőt, még kaptak egy borítékot is a kitöltés után, hogy lezárhassák. X-elgetni kellett, tehát nem nagyon kellett írkálni, úgyhogy kézírás sem volt jelentős, most a digitális adatfelvételnél ez meg már semmilyen szinten nem tényező. És a kérdezést egy a gyerekek számára ismeretlen, jól felkészített kérdező biztos vezette, megvezeti. Tehát az iskola dolgozói közül senki nem tartózkodhat bent a teremben, amikor megy az adatfelvétel. Egyébként általában egy iskolai tanóra alatt szokott ez megvalósulni. Úgyhogy aki ismeri a gyerekeket, semmilyen módon nem férhet hozzá az adataikhoz, utána pedig az adatbázisban, miután megtörtént az adatfelvétel, csak egy sorszámuk van. És ami még nagyon fontos, hogy a gyerekeket partnernek kell kezelni. Tehát nagyon fontos, hogy a kitöltés előtt mi elmagyarázzuk nekik, hogy miért gyűjtjük ezeket az adatokat, és hogy sok más országban is. Azon kívül megvan a lehetőségük arra, hogy amire nem akarnak, nem válaszolnak. És önkéntes a számukra, tehát egyáltalán nem kötelező kitölteni, és szülői beleegyezéssel is történik természetesen, tehát a szülőket is tájékoztatjuk a vizsgálatról. És akkor ez így működik, ez már sok évtizedes tapasztalat. A gyerekek szívesen válaszolnak, hogyha látják, hogy ez értelmes dolog. Meg az iskolák is szívesebben vesznek részt, hogyha látják az eredményeinket. Egyébként mindig szoktunk a megjelenő kötetből az iskoláknak küldeni egy tiszteletpénzt, hogy lássák, hogy nem hiába dolgoztak nekünk. Szóval ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy nyilván felmerült a kérdés, hogy most azt mondjuk, hogy fú, hát a gyerekeknek a 16%-a mondja azt, és ez most ez egy konkrét adat, hogy ő rendszeresen, tehát legalább hetente dohányzik. Ezek a módszertani dolgok biztosítják azt, hogy a gyerekek merjenek, meg akarjanak őszintén válaszolni. Azon kívül ugye négy évenként gyűjtünk adatokat, és a trend adatokból is lehet következtetni arra azért, hogy ez egy működő dolog. Tehát, hogyha nagyon össze-vissza eredmények lennének, meg nem nagyon tudnánk mivel magyarázni, hogy ilyen kiugrás, olyan kiugrás, ez is utalhatna arra, hogy akkor ez nem okés módszertan, de minden tudományos bizonyíték azt jelzi, hogy ez egy működő és használható módszertan. És akkor a legfontosabb eredmények, igen, tehát nagyon-nagyon sok dologgal foglalkozunk, ha egészség, magatartás, és akkor így belemegyek most már a részletekbe. Táplálkozás, fizikai aktivitás, szabadidő eltöltés, itt elsősorban ez a képernyő használatra kérdezünk rá, mert sajnos a gyerekek szabadidejének a nagyon nagy részét most már az ilyen tevékenységek teszik ki, ugye aztán a úgynevezett rizikó magatartások, az egészséget veszélyeztető magatartások. Dohányzás, alkoholfogyasztás, középiskolásoktól kérdezünk illegális szerfogyasztást, illetve a szexuális magatartást is. Ezeken a területeken legfontosabb eredmények, most így gondolom most az az érdekes, hogy tehát a legfrissebbek, mert ugye itt a trendadatok is nagyon érdekesek. Talán úgy érdemes ezt megközelíteni, mert most mondok itt százalékokat, hogy ez így önmagában lehet, hogy nem sok mindent mond, vagy némely dolgon azért lehet, hogy fel lehet hördülni, de talán így nemzetközi kontextusban nézve. Tehát mondjuk először az egészséget támogató magatartásokról. A fizikai aktivitásnak van egy mutatója, ami nemzetközi standard, hogy a gyerekeknek hány olyan napjuk van egy héten, amikor legalább 60 percet mozognak, legalább közepes intenzitással. Ebben az erős sportedzés is benne van, de az is, hogyha tempósan gyalogol az iskolába például, vagy elmegy a barátaival bringázni iskola után. A standard az, hogyha mind a hét napon van legalább 60 ilyen perc, összességében nem kell, hogy egyszerre legyen. Most a magyar gyerekeknek valamivel több, mint az ötöde éri el ezt a standardet, tehát 21-22% körül van általában ebben a 10-18 éves korosztályban. Ez nemzetközi szinten egy kicsivel jobb az átlagnál. Tehát akkor ezt hogyan értékeljük, ugye? Ez nem túlságosan jó eredmény, hogy csak minden ötödik serdülőkorú mozog annyit, amennyi szükséges lenne az egészségéhez. De Európa más országai sincsenek jobb helyzetben, ezt lehet mondani. Táplálkozás tekintetében van egy mutatónk, ami nagyon jó, ugye iskolásokról van szó, a reggelizés borzasztóan fontos étkezés a számukra. Egy ilyen fontos mutató az, hogy hány olyan nap van iskolai napokon, amikor reggeliznek. A mind az öt napon reggeliző gyerekeknek az aránya mindössze 35% volt most legutóbb. Itt azért behozom a trendeket, mert ez egy nagyon, nagyon hát mellbevágó trend a számunkra. Ebben a kötetben az elmúlt 20 évről mutatunk be trendadatokat, tehát 2002-től kezdve drámai csökkenés tapasztalható például ebben az arányban. Az ezredforduló környékén körülbelül a gyerekek fele mondta még azt, hogy minden nap reggelizik. Most ez 35%, ez nagyon nagy csökkenés, és ez egy európai trend. És hát, hogy mi lehet ennek az oka, mert az rögtön kérdés. Nyilván nagyon sok tényezős dologról van szó, de nagyon valószínű, hogy úgy tűnik egyre gyorsul az életünk. Egyre kevesebb idő jut a fontos dolgokra, és az is nagyon valószínű, hogy a reggeli rohanásban például ezt hagyják ki a gyerekek. Aztán, hogy beszéljünk egy kicsit kellemetlenebb trémákról, mondjuk szerfogyasztás. Ebben a reggelizésben egyébként sajnos már nemzetközi szinten futottak, még mezőnybe vagyunk, vagyis a rosszabb képet mutatunk az átlagnál. A szerfogyasztásban, ami az alkoholt és a dohányzást illeti, szintén rosszabbak a mutatóink a nemzetközi átlagnál. Ugye az előbb említettem, hogy a gyerekeknek 16%-a mondta azt, hogy legalább heti rendszerességgel dohányzik, és ez hosszú távot tekintve ez egy javuló tendenciának az eredménye. Viszont az alkoholfogyasztás az nagyon szomorú képet mutat, van egy nagyon jó indikátorunk, a részegség, a lerészegedéseknek az aránya, és a 10-18 éves korosztálynak a 60%-a mondta legutóbb, hogy ő már fogyasztott úgy alkoholt, hogy be is rúgott tőle. Tehát ez elég sokkoló adat. Ami az illegális szerfogyasztást illeti, az a nemzetközinél jobb átlagot mutat, de ez egyébként egész Közép-Kelet-Európára jellemző. Tehát itt van egy ilyen geográfiai mintázat, hogy a nyugat-európai és a kelet-európai országok között van egy jellegzetes különbség. Mert ugye Magyarországon ugye egy idő óta illegálisnak és büntetendőnek számít az ilyen drogoknak a használata. És ezt azért tartom fontosnak, hogy ez valószínűleg nem annyira befolyásoló tényező ezekben a viszonylag jobb adatokban, mert ez egész Közép-Kelet-Európára jellemző. Egyébként ezt valahogy a 90-es évek közepén kezdtük csak el kérdezni a gyerekektől, és 90-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig volt egy nagy felfutás. De egyébként az elmúlt 20 évet tekintve nem nagyon volt változás, például a marihuána fogyasztásban. És ami még érdekes, tehát mondjuk a gyerekeknek azt hiszem most legutóbb a 17%-a mondta azt, hogy kipróbálta már a marihuánát, de ez csak a középiskolás korosztályt jelenti, mert őket kérdeztük meg erről, tehát ez a 9.-11. évfolyam. És egyébként ez, amit mi általánosan drogfogyasztásnak mondunk, ide tartoznak az illegális drogok, de az úgynevezett visszaélésszerű szerhasználat is, ez alatt pedig azt értjük, amikor gyógyszereket, illetve gyógyszert és alkoholt ugye nem rendeltetésszerűen használnak, és ez a második legnépszerűbb droghasználati forma. Ez is viszonylag stabil, így az idői távokat tekintve, ez körülbelül a középiskolás korosztálynak a 10%-ára jellemző, hogy már élt ilyen szerekkel, tehát hogy egyáltalán kipróbált ilyesmit.
Ezt meglepő ezeket hallgatni így. És akkor most ugorjunk picit vissza az időben, amit mondtál is, hogy trendszerűen is beszélhetünk ezekről a kérdésekről, meg magáról a kutatásról. Ha 10 évvel ezelőtti eredményekről van szó, akkor mik a legfőbb változások, akár pozitív, akár negatív irányba?
Igen, akkor itt majd egy kicsit még a témákat bővíteni fogom, de amit eddig beszéltem, arról azokra visszatérnék. Tehát például a fizikai aktivitás, ugye azt mondtam, hogy körülbelül minden ötödik gyerek, egy kicsit több, akinél elegendő mozgásmennyiségről van szó. Most ez a nem túl jó eredmény, ez egy hosszú-hosszú pozitív, de ilyen csigalassúságú tendenciának az eredménye. Tehát az elmúlt 10 évben is folyamatosan növekedett ez az arány. Talán 5%-kal volt alacsonyabb 10 évvel ezelőtt, az ezred forduló meg 10%-kal. Tehát, hogy összességében ez jelentős növekedés, és jó ez a trend, csak hát borzasztó lassú. Na most akkor, ha még lesz föld 200 év múlva, akkor talán 200 év múlva már örülhetünk, hogy végre eleget mozognak a gyerekeink, ha marad ez a trend. Az reggelizésről már beszéltem, különféle ételfajták fogyasztási gyakoriságát kérdezzük. Zöldségek, gyümölcsök, ez az, ami kötelező kérdés, aztán vannak egyébként opcionális kérdések, de a kötelező kérdésből is olyan sok van, hogy azt hiszem most ezekre úgy értem, hogy kötelező kérdések, hogy amit minden országban meg kell kérdezni, mert egyébként bármely ország választhat még saját magának olyan kérdéseket, ami az érdeklődési körébe tartozik. Tehát zöldség, gyümölcs, édességek és üdítő fogyasztás. Bármelyiket nézzük így összességében, az elmúlt 10-20 évre vonatkozóan pozitív trendről beszélhetünk, bár a zöldség és gyümölcs fogyasztásban ez a pozitív trend, tehát hogy egyre többen fogyasztanak, és egyre nagyobb gyakorisággal, ez az elmúlt 10 évben egy kicsit megtorpanni látszott, tehát inkább stagnál. És mi a pozitív trendnek a mostani eredménye, hogy a gyerekeknek körülbelül az egyharmada az, aki minden nap fogyaszt gyümölcsöt vagy zöldséget. Hát ez sem nagyon jó eredmény. Viszont az elmúlt 10 évre vonatkozóan nagyon pozitív az úgynevezett junk foodok, meg a kevésbé egészséges ételek fogyasztási gyakoriságának a tendenciája, mert az üdítők és édességek fogyasztási gyakorisága az jelentősen csökkent az elmúlt 10 évben, bármelyik korosztályt nézzük. Egyébként jellegzetes nemi és korosztályos különbségek is vannak, tehát például lányokra sokkal jellemzőbb, hogy kiadják a reggelit. Náluk jellemzőbb az édességfogyasztás, a fiúknál meg a cukrozott üdítő italok fogyasztása. És akkor nemi vagy életkori különbségek, például, hogy az édességfogyasztás az életkor előre haladtával az egyre ritkábbá válik. A fizikai aktivitás tekintetében az idősebb korosztály, és ez különösen a lányokra igaz, egyre kevésbé aktív, ez is egy ilyen sok tényezős dolog, majd beszélek az iskolai változókról is, az iskolai terhelés azért az nyilvánvalóan nő, ahogy az érettségi felé haladnak. Akkor nagyon érdekes a szerfogyasztásnak a tendenciái, mert például az elmúlt 10 évben, pontosabban inkább 2018-ig a dohányzás tekintetében nagyon pozitív tendenciát tapasztaltunk. Egyébként ez is Európa szerte jellemző tendencia volt, tehát csökkentek a dohányzási arányok. Ugye Magyarországnak elég előteljes dohányzás ellenes politikája és tevékenysége volt, és ez nyilvánvalóan leszivárgott már ebbe a serdülő korosztályba is, de 2022-ben kérdeztük meg először az alternatív dohánytermékek használatát itt Magyarországon, ekkor lett kötelező kérdés, és akkor hát meglepődtünk, vagy nem lepődtünk meg, de például az elektromos cigarettának a használata
megugrott.
Az több mint egyharmados prevalenciát mutat, vagyis azt jelenti, hogy a gyerekeknek több mint egyharmada kipróbálta már ezt. És akkor emellé jön még a hagyományos dohányzás. Tehát akkor összességében úgy tűnik, hogy például váltottak esetleg a gyerek, és összességében ez már nem annyira pozitív tendencia. Vagy az alkoholfogyasztásban ott is erőteljesen javuló tendenciákat tapasztaltunk, 2018-ig, mert egyébként 18 és 22 között most megint növekedést tapasztaltunk. Majd erről lesz szó, hogy mi lehet emögött. De az is fontos, ugye, hogy fejlesztjük a kérdőíveinket folyamatosan, tehát ugye nézzük a trendeket, és vannak olyan kérdések, amelyiket sok felmérésen keresztül kérdezünk, de nyilván mindig vannak új kérdések, tehát a 80-as években nem kérdeztünk még képernyő használatot, hanem számítógép használatot, meg internet használatot. Szóval, hogy visszatérve a szerfogyasztásra, ezzel kapcsolatosan is változtatnunk kell a kérdéseinken, ez kiderült, mert ugye kérdeztük a fogyasztási gyakoriságot, és ebben nagyon jól javuló tendenciákat tapasztaltunk. Aztán felmerült az, hogy egy kicsit jobban mögéje kéne nézni a mintázatnak, és van egy nagyon jó kérdés, ami az úgynevezett nagyivásra, a binge drinkingre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy egy alkalommal legalább 5 egység italt elfogyaszt, akár a gyerek, akár a felnőtt, ez bárkire vonatkozik. Egy egység ital az egy sör, tehát fél liter sör, vagy 2 deci bor, vagy tömény italból fél deci. És ebből 5 egység számít nagyivásnak. És amikor ez a kérdés bejött a fókuszba, akkor rögtön árnyalta ezt a pozitív gyakorisági tendenciát, és azt tűnt fel, ez nem mostanában, már régebben, hogy a gyerekek ugyan ritkábban isznak alkoholt, de akkor inkább nagyobb mennyiséget. Tehát régebben kevésbé volt jellemző a nagyivás. És hát ezt, összességében akkor ezt a mintázódást sem mondhatjuk pozitívnak. Úgyhogy nagyon árnyalt ez a kép. És akkor, hogy ne csak az egészség magatartásról beszéljek, mert a szubjektív jól lét az egy nagyon fontos dolog. Van 9 kérdésünk az úgynevezett pszichoszomatikus tünetekre vonatkozóan. Ez a 9 kérdés ilyenekkel foglalkozik, hogy milyen gyakran érez fejfájást, fáradtságot, ingerlékenységet, milyen gyakran lehangolt, elalvási problémák. És ezek sajnos olyan területek, ami Magyarországon hát hírhetten rossz mutatókat jelentenek, a serdülő korosztály körében is, de egyébként a felnőtt lakosság körében is, tehát ezen a területen, nemzetközi téren nem jó képet mutatunk, és sajnos különösen az elmúlt 4 évben, tehát 2018 óta tapasztaltunk ebben drámai romlást. A fáradtság a leggyakoribb tünet egyébként a magyar gyerekek körében, és így valameddig volt javuló tendencia, de most olyan gyors romlás következett be, olyan nagy volt a változás a legutóbbi felmérés között, amilyen drámai változást még nem tapasztaltunk. És ami még feltűnő, van egy nagyon egyszerű kérdésünk, de nagyon jó mutató, hogy mit gondolsz általában az egészségedről, hogy mennyire tartod jónak az egészségedet, és ugye tudni kell, hogy a serdülő korosztály az emberi életszakasz tekintve a legegészségesebb időszaknak tekinthető, tehát ugye a kisgyermekkori, csecsemőkori betegségek, problémáknak már vége van, és erejük teljébe vannak, stb. Tehát ez egy nagyon egészséges életszakasz, és hát nyilván ugye mondtam, hogy a szubjektív egészség, hogy ők hogy látják, az ténylegesen mutatja az ő egészségüket. Ez a kérdés, hogy milyennek tartod az egészségedet, ez nagyon régi kérdés, 2002 óta sajnos csökkenő tendenciát mutat azoknak az aránya, akik kiválónak gondolják az egészségüket. És ez az az életkor, amikor kiválónak kéne lenni az egészségnek. Most 18 és 22 között volt egy nagyon drámai csökkenés, és mindössze 19%-a mondta a gyerekeknek azt, hogy kiváló az egészsége. Olyan 45-50% körül van azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy jó. Uh-huh. És akkor a többiek azt mondták, hogy megfelelő, vagy rossz. Most a rosszak aránya az nem tudom mennyi, aztán ilyen 10% körül van. De a megfelelő már az is inkább a nem jó kategóriát jelenti. Tehát ez sok éves tapasztalat.
És az okok ez mögött azt kutattátok ebben a kérdésben?
Természetesen, és ezért fontos az, amit az előbb említettem, hogy a háttér tényezőket vizsgáljuk. Családi kapcsolatok, kortárs kapcsolatok, iskolai környezet. És akkor eléggé úgy tűnik, hogy például az iskolai környezetet azt sokkal változóbbnak ítélték meg a gyerekek az elmúlt 10 évben, mint például a családi meg a kortársi környezetet. Ez eléggé egyértelmű volt. És bár például arra a nagyon egyszerű kérdésre, hogy szereted-e az iskoládat, a magyar gyerekeknek a 75%-a azt válaszolta, hogy bizonyos mértékben igen. Van, aki azt mondta, hogy mert ez egy ilyen négy válaszkategóriás kérdés volt, hogy egy kicsit szeretem, van, aki meg azt mondta, hogy nagyon, nagyon szeretem, de a gyerekek 3/4-e azt mondta, hogy szereti az iskoláját, és csökken azoknak az aránya, akik nagyon nem szeretik az iskolát. És ez történt az elmúlt 4 évben is. Ez egy nagyon érdekes dolog, különösen összevetve azzal, hogy megkérdezzük, hogy az iskolai terhelést milyennek észlelik. Ebbe viszont negatív tendenciát tapasztaltunk, és különösen az elmúlt 4 évben. Tehát 2018 és 22 között jelentősen megnőtt azoknak az aránya, akik nagyon nyomasztónak élik meg az iskolát. A nagy részük egyébként azt mondta a gyerekeknek itt is, hogy nem nagyon vagy kevéssé nyomasztja őket az iskola, de összességében ez nem annyira jó tendencia, amit tapasztaltunk. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak az iskolához, mert nagy általánosságban szeretik, és ide azért sok minden tartozik, hogy milyen az osztályközösség, stb. Milyen lehetőségek, tevékenységek vannak az iskolában. Ugyanakkor az iskolai nyomást azt egyértelműen növekvőnek érzékelik. Uh-huh. És nyilvánvalóan a gyerekek az napjuk nagy részét az iskolában töltik, tehát az, hogy ők hogy érzik magukat az iskolában, ez nyilvánvalóan az ő mentális egészségükre, a szubjektív jólétükre hat. Úgyhogy nyilván sok tényezős dologról van szó, de felmerül akár laikusban is a kézenfekvő magyarázat, hogy az iskolai környezet negatív változása, ez hatással lehetett arra, hogy a gyerekek szubjektíve kevésbé érzik jól magukat.
És ugye van benne a családról is egy külön kérdéskör vagy témakör. A család hogyan befolyásolja a szülők-gyerekek kapcsolata ezt a kérdést?
Egészen egyértelmű, hogy a serdülőkorban annak ellenére, hogy ugye ez az életkor, a pszichológiában úgy mondják, hogy ez egy normatív krízis, ugyanis a gyerekkor és a felnőttkor közötti átmenet, és ebben a körülbelül 10 évben kell a gyereknek megtalálnia a felnőtt identitását, és érzelmileg leválnia a családjáról, a szüleiről, és egy autonóm felnőtt emberré válnia. Nagyon komoly, nehéz feladat. Ugyanakkor, és ebben a folyamatban az is természetes, hogy a kortársak szerepe, az iskolai kortársak, meg egyéb baráti társaságoknak a szerepe megnő. Ez abszolút természetes dolog a függetlenedés folyamán. Ugyanakkor egészen egyértelmű, hogy emellett a szülői és családi háttér még mindig a legmeghatározóbb tényező. Tehát a gyerekeknek mind a szubjektív, mind az objektívebb testi egészségét is a családi környezet az nagyban befolyásolja. Nyilván a tárgyias, anyagias környezet is befolyásolja, és ezt kérdezzük is a gyerekektől a családnak az anyagi jólétét. Egyébként ebben nagyon pozitív a tendencia, tehát egyértelmű, különösen az elmúlt 10 évben, hogy összességében átlagosan egyre jobban élnek a családok. Ilyen anyagi dolgokat kérdezünk, hogy hány fürdőszobája van a családnak, van-e saját szobát, hány autótok van, hány számítógépetek van, és az ilyen javakat tekintve egyértelműen egy javuló tendencia látható az elmúlt 10 évben. Ugyanakkor azért azt is tudni kell, hogy a legalacsonyabb, a legkevésbé jól létben élőknek az aránya még mindig olyan 30% körül van. Ez nem a mély szegénységet jelenti egy ilyen hármas felosztásban. Azért még mindig egy jelentős hányad van, aki azért elmarad az átlagos élet, életszínvonaltól. Tehát nyilván ez is befolyásolja a gyerekeknek a testi-lelki jóllétét, de ennél fontosabb befolyásoló az, hogy milyen a viszonyuk a családjukkal, hogy hogyan értik meg magukat a szüleikkel elsősorban, milyen családi támogatást észlenek, és nyilván erre vonatkoznak a kérdéseink. És ebben a tekintetben pozitív dolgokról számolhatok be, tehát a gyerekek az, hogy hogyan tudják megbeszélni például a problémáikat a szüleikkel, illetve milyen szintű családi támogatást észlenek nemzetközi szinten, nagyon jó eredményeket produkálnak a magyar gyerekek. És ez nem csak a legutóbbi felmérés eredménye, hanem ez évtizedek óta így tapasztalható. Tehát a gyerekek más országok gyerekeihez képest nagy részben úgy érzik, hogy jó a családi környezet. Ami még külön egy pozitív tendencia, hogy külön kérdezzük édesapát, édesanyát, illetve nevelő apát, nevelő anyát, és az elmúlt 20 évre vonatkozóan az édesanyával való kommunikáció az stabilan jó, tehát hogy konkrét adatot mondjak, hogy mennyire könnyen tudod a problémáidat megbeszélni a szülőkkel, majdnem 90%-a azt mondja a gyerekeknek 20 éve, hogy az édesanyjával könnyen meg tudja beszélni. Az édesapával kevésbé jó ez a mutató, de ez abszolút javuló tendenciát mutat, és mit tudom én, 20 évvel ezelőtt talán olyan 70% körül mondták ezt a gyerekek, most már majdnem 80%. Tehát közelítik az édesanyával való kommunikációt. Ezek a mutatók, ezek ugye, ez egyértelmű, ezt tudjuk a szakirodalomból, hogy ez pozitív hatással van mind az egészség magatartásra, mind pedig a szubjektív jóllétre. Úgyhogy itt talán egy kis ellentmondást érzékelhetünk, hogy hát viszonylag jó mutatóink vannak a társas kapcsolatok terén, de egyébként a baráti kapcsolatokat tekintve is, és mégis hát nem annyira jók az egészségi mutatóik a gyerekeknek, különösen az elmúlt 4 évben, és akkor itt mindenféleképpen gondolnunk kell arra, hogy 2018 és 22 között volt egy eléggé furcsa időszak globálisan, ez pedig a Covid időszak.
Ez lett volna a következő kérdés.
Igen, akkor...
hogy a Covid járvány mit okozott a fiatalkorúak, iskoláskorúak egészség magatartásában?
Igen, ezt 2018-ban, amikor kijöttek a kutatási eredményeink, akkor láttuk azt, és ez most a nemzetközi kutatócsoportra vonatkozik, hogy általában is nagyon rosszak a mentális egészségmutatók, tehát nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is. És akkor elhatároztuk, hogy a következő fókusz téma, mert a 4 évenkénti adatfelvételt úgy kell elképzelni, ugye mondtam, hogy van, amit folyamatosan kérdezünk, hogy nézzük a trendeket is, de időről időre minden egyes felmérésnél van valamilyen fókusz téma, amit jobban megvizsgálunk, tehát több kérdéssel próbáljuk meg körüljárni az adott témát, és most úgy döntöttünk, hogy a mentális egészség lesz. És ez 2018-19-ben volt, amikor nem tudtuk, hogy be fog törni a Covid. Ugye ez ennek az időszaknak a közepén betört a Covid, 2022 tavaszán kérdeztük a gyerekeket, tehát így a nagy hullám lecsengése felé volt már ez a kérdezés. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy a Covid hatások azok szerepet játszhattak abban például, hogy a mentális egészség mutatók ilyen drámaian rosszul alakultak. És ugye ezért is örültünk, hogy nem tudtuk előre, hogy jön a Covid, de nagyon jó, hogy a mentális egészség mutatókat széles körülben vizsgáltuk, tehát agresszív hangulatra rákérdeztünk, magányosság érzést kérdeztünk, stresszkezelést, ilyesmit is kérdeztünk. És igen, Nemzetközileg tapasztalható volt mindezeken a területeken egyrészt negatív tendencia, meg magas arányok mondjuk stresszkezelési problémákban, ilyesmikben, de volt kifejezetten, ez nem volt kötelező kérdés nemzetközileg, de mi magyarok felvállaltuk, mert fontosnak éreztük, tehát a mi kérdőívünkben benne volt, hogy a COVID hatásokat hogyan érzékelték a gyerekek, és akkor ezeknek az eredményei, ezek valamelyest magyarázhatják a negatív tendenciákat, még akár mondjuk a szerfogyasztás terén is, de mondjuk az iskolai viszonyulás, meg az iskolai mutatók, meg a mentális egészség mutatók terén feltétlenül. Tehát ebben a vizsgálatban, tehát kifejezetten a COVID kérdés vizsgálatában talán 15-20 ország vett részt, ezek szintén majdnem mind európai országok voltak, tehát hogy most akkor nemzetközi összehasonlításról beszélek, akkor ezt így értsük, hogy ez egy szűkebb körre vonatkozik. Megkérdeztünk 10 területet a gyerekektől, hogy hogy érzékelték, hogy a COVID ezeken a területeken negatívan vagy pozitívan, tehát kedvezőtlenül vagy kedvezően befolyásolta az életüket. És általánosan az összes országra vonatkozóan azt lehet mondani, hogy a legtöbb gyerek azt mondta, ilyeneket kérdeztük, hogy az étkezés, a fizikai aktivitás, a családi kapcsolatok, az iskolai teljesítmény, anyagi helyzet, akkor a jövőjükre vonatkozóan, meg általában az egész életükre vonatkozóan ezt hogy érzékelték. És a legtöbben, és ez nemzetközi tapasztalat, a legtöbb semlegesnek érzékelte, hát ugye ez egy azért erősen szubjektív dolog, a legtöbben semlegesnek érzékelték, és ez Magyarországon is így volt, viszont nálunk voltak a legnagyobb arányban azok a gyerekek, akik negatív tapasztalatokat éltek meg. Uh-huh. Tehát más országokban kevesebb volt azoknak a gyerekeknek az aránya, akik úgy gondolták, hogy negatívan befolyásolta az életük különböző területét a COVID. Tehát ezt találtuk, hogy ennek mi lehet az oka, hogy miért pont Magyarországon ezt így nagyon, tehát hogy miért itt érzékelték a legrosszabbnak, ezt nagyon nehéz megmondani. Ami talán még fontos lehet, hogy a legtöbb pozitív élmény az az iskolai teljesítménnyel kapcsolatban volt a gyerekekben, tehát hogy ezen a területen mondták a legnagyobb arányban, hogy pozitív befolyással volt rájuk a családi kapcsolatokra és az étkezésre. Ez a kettő gondolom szerintem összefügg, mert van egy ilyen kérdésünk is, és ez kevésbé az étkezésre, nem inkább a család dinamikájára, meg a család működésére vonatkozik, hogy milyen gyakran esztek együtt az egész család. Ez egy fontos és jó mutató. Amire negatív, az viszont ők is jelezték, hogy a mentális egészségük és a közérzetük arra azért negatív hatása volt, illetve a fizikai aktivitásukra, ami... Hát igen, pedig lehetett volna máshogy is, mert mondjuk kevesebb szabadidős lehetőség van, és akkor menjünk ki.
Igen.
És voltak ilyen tendenciák, meg más kutatások mutattak olyan eredményt, hogy megnőtt a túrázók száma, meg a biciklizőknek a száma és az aránya, meg talán bármelyikünk is tapasztalhatta, hogyha kimentünk az erdőbe. De a gyerekek, ők maguk úgy érzékelték viszonylag nagy arányban, hogy a fizikai aktivitás szempontjából nem volt kedvező hatással rájuk a COVID. Hát nyilván azért, és akkor mit csináltak valószínűleg helyette? Hát kütyüztek, meg gépeztek. Ezekről az adatokról még nem beszéltem, de akkor itt most ennek kapcsán mondanék néhány szót, és ez most így a COVID-tól egy kicsit független, csak hogy legyünk ebben is képben. Tehát kérdezzük egyrészt azt, hogy mennyi időt tölt ezzel, ami ugye a fizikai aktivitás ülő életmód szempontjából fontos. Nem túl jók az arányok, a gyerekeknek a 33%-a, tehát körülbelül a harmada mondta azt, hogy a szabadidejüknek a nagy részét, vagy majdnem teljes egészében tétlenül ülve töltik el, és ez legnagyobb részt képernyő használatot jelent, tehát nem zongoráznak és nem olvasgatnak legnagyobb részt, ezt azért tudjuk. Ugyanakkor nem csak ezt az aspektust kérdeztük, hogy mennyi idő, hanem hogy mivel foglalkoznak, és hogy milyen hatással van ez rájuk. Egyébként ez a 33%, ez közepes arány nemzetközi szinten. Tehát kérdeztük a problémás internet használatot, meg problémás képernyő használatot, és ebben a tekintetben nemzetközi szinten az átlagnál jobbak a jobb képet festenek a magyar gyerekek, mert például a nagy részük azt mondta, hogy a kapcsolattartásban, kortársakkal való kapcsolattartásban a legnagyobb rész azt mondta, hogy ugyanolyan fontos a személyes és az online kapcsolattartás, ez kb. 50% volt. 30% mondta azt, hogy fontosabb neki a személyes kapcsolattartás, és csak 20% mondta azt, hogy az online kommunikáció az jobban megfelel neki. És ez jobb, mint a nemzetközi helyzet. Egyébként pedig akiket problémás internethasználóknak, problémás képernyő használóknak nevezhetünk, ők egy olyan 10-13%, most a legutóbbi felmérés szerint. Ezeket a kérdéseket nem kérdezzük olyan régóta, de azért az is nyilvánvaló, hogy ezek emelkedő tendenciát mutatnak az elmúlt 10 évet tekintve.
És akkor az utolsó kérdésem az pedig a jövőre vonatkozna, hogy akár ez a kötet, meg a maga a kutatás is a jövőre nézve milyen előrevetítéseket mutat? Ugye jövőre lesz akkor a következő?
Igen, a 25-26-os tanévben lesz a következő felmérés, és hát ez egy olyan jó kérdés, hogy erről holnap reggelig is beszélgethetnénk. Most ez nagyon érdekes, elárulok egy kis kulisszatitkot. Dúl a vita a nemzetközi kutatócsoportban, hogy mi legyen a következő fókusztéma, mert nehezen tudunk erről megegyezni, tehát hogy annyira sok minden van, és valahogy mi is úgy érzékeljük, hogy egyre bonyolultabbá vált a világ, és ez a gyerekek számára is egyre nyilvánvalóbb, és leszűrődik hozzá. A felnőtt problémák abszolút leszűrődnek hozzájuk, ugye nem kis részben az internet általános elérhetősége miatt. És ezért felvetődött például ez a téma, hogy vizsgáljuk meg ilyet, hogy klímaszorongás. Mert ez most már talán eléggé benne van a köztudatban, ez a kifejezés. És ez a gyerekeket, a serdülő korosztályt is nagyban érinti, és ők már erről, hát ez a normatív krízis, ez a felnőtt identitás kialakítása, ennek nagyon nagy része ez is, hogy felnőtt módon kezdenek el gondolkodni a világ dolgairól is, úgyhogy nagyon komolyan érinti őket. Aztán felmerült, de nem volt, a nemzetközi kutatócsoportban nem kapott egy ilyen osztatlan támogatást, hogy ezt így demokratikusan működünk, eldöntjük, hogy na ez lesz a fókusz téma. A spiritualitás az is felmerült, és ezekre egyébként, tehát vannak kérdéseink már régóta, opcionális formában, és vannak országok, akik használták, mi Magyarországon még ezeket nem. Amire mi itt majd fókuszálni akarunk, és most jelenleg folyik egy úgynevezett validációs vizsgálatunk, ugye az iskola szerepe, meg az iskolai környezet. Ez a téma eléggé benne volt az elmúlt években a köztudatban, nyilván a Covid is, amint az erről beszéltem, ez nagyon-nagyon befolyásolta, hogy ez hogy alakul, és ugye beszéltem erről az ellentmondásosságról, hogy a gyerekek általában szeretik az iskolát, de mégis elég nagy és egyre nagyobb nyomást érzékelnek. Ez lehet, hogy módszertani probléma, és erre vonatkozik most egy úgynevezett validációs vizsgálat, ami azt jelenti, hogy a mérőeszközünket, a kérdéseinket vizsgáljuk meg, hogy ezek ténylegesen elég jól mérnek-e, és azokat a kérdéseket, azokat a dolgokat mérik-e, amit mi mérni szeretnénk velük. Magyarán, hogy a gyerekek is ugyanazt értik-e a kérdéseink alatt, mint mi. Ez a vizsgálat, ez most folyik, és emiatt, az ellentmondásosság miatt is gondoltunk arra, hogy ezt jobban körüljárjuk, és esetleg az lesz majd a vége, hogy más kérdésekkel kell dolgoznunk, hogy jobban érzékeljük a gyerekeknek az iskolai tapasztalatait.
És akkor előrevetítve a tendenciák szerintetek hogyan fognak alakulni?
Hát ezt...
Tudom, igen, hogy nehéz megmondani.
Vannak ilyen tehát én nem vagyok trendkutató, ez manapság egy külön szakma, és annyira örültünk annak is, hogy ugye jó trendeket tapasztaltunk a szerfogyasztás területén, aztán most egy kicsit, hogy is mondjam, hát pofára estünk, mert a Covid óta nem jó tendenciát tapasztaltunk, és ki tudja, hogy mikor mi fog beütni. Hát reméljük a legjobbakat, azért lehet ilyen összefüggéseket is látni, például amikor befejezték a mindennapos testnevelést, akkor az említett nem túl meredek, de pozitív tendencia a fizikai aktivitás terén azért mutatott egy kis meredekség emelkedést, tehát reménykedünk az ilyen, vagy lehet, hogy az iskolai menzákat is megreformálták, ez is szerepet játszik uh-huh. abban, hogy mondjuk a gyümölcs, zöldségfogyasztás és az édesség üdítőital fogyasztás tekintetében is pozitívak a tendenciák. De tehát az elmúlt 40 évben olyan furcsának ható, aztán valamilyen szinten megmagyarázható dolgokat tapasztaltunk, hogy nem tudom igazából megmondani. És akkor vannak olyan kérdések, erről például nem beszéltem, de a gyerekek szempontjából nagyon fontos, sérülések, balesetek, orvosi ellátást igénylő sérülésekről kérdezzük a gyerekeket, azt tudni kell, hogy ebben a korosztályban a legfőbb halálozási ok az a szándékolatlan balesetek és uh-huh. sérülések, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben teljesen egy ilyen hullámzó tendenciát tapasztalunk felmérésről felmérésre. Még egy 10 évvel ezelőtt fejeződött be talán egy program, ami nagy országos szintű baleset megelőzési program volt, a közlekedés biztonsági tanáccsal fogott össze az akkori Országos Gyermekegészségügyi Intézet, ahol annak idején folyt ez a kutatás, ma uh-huh. már nincs ilyen intézmény, de akkor így a gyerekgyógyász szakmával és a gyerekegészségügyel nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és volt egy országosan nagyon jól működő akcióterv, és azonnal visszatükrözték az adatok, hogy jelentősen csökkent a balesetezés a gyerekek körében. Aztán utána megint megugrott, és aztán megint lecsökkent, és így nem is tudjuk, hogy így ennek... Tehát, hogy mi lehet e mögött. Erre különösen, mert ugye talán kiderült ebből a beszélgetésből, hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk. Sajnos most nincs is orvos, gyerekgyógyász a kutatócsoportban, aki ezzel a témával különösebben foglalkozott, de az elmúlt 10 évben szóval a fókuszunk nem ezen volt. Uh-huh. Most akkor nem akarok panaszkodni, a kutatócsoportunk nagyon kicsi, és ezért aztán nem mindennel tudunk kellő mélységben foglalkozni, de reméljük a legjobbakat, úgyhogy ebben is reménykedünk a pozitív változásban.
És akkor sok sikert a következő évekhez, meg a következő kötethez és kutatáshoz. Ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolhattam.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb.